Az Álom vége című podcast sorozatunk második epizódjában a sci-fi, azaz science fiction jelenség vizsgálatára teszünk kísérletet Galántai Zoltán író, tudománytörténész, az ELTE docense és Veres Miklós, a PIM muzeológusa, sci-fi történész segítségével. A science fiction összejövetelek egyik legnépszerűbb teremsportja a science fiction definiálása. Ezt Frederick Pohl írta a Science Fiction-ről című tanulmányába. Úgy gondoltam, hogy akkor sportoljunk mi is egy kicsit, és akkor az első kérdésem az lenne, hogy mi a sci-fi? Definiáljuk mi is a sci-fit.
Egyrészt szerintem az a kérdés, hogy mikor mi a sci-fi, másrészt meg, hogy milyen szempontból. Úgyhogy ha történetileg akarjuk kezdeni, akkor azt lehet mondani, hogy alapvetően két felfogás van. Van a long history, meg a short history, tehát a hosszú múlt és a rövid múlt. A hosszú múlt az azt mondja, hogy Lukianus, hogy időszámításunk 120 körül született, és akkor nála már van holdbéli utazás, és akkor ez is science fiction, meg Danténél járnak a holdon, naná, hogy science fiction. Akkor ide lehetne egyébként Madácsot is kapcsolni, mint science fiction természetesen. De tehát a hosszú történelem, vagy a hosszú interpretáció az azt mondja, hogy visszanyúlik nagyon a múltba. A rövid interpretáció, majd mindjárt látni fogjuk, hogy ez miért mindig egy szűk interpretáció, viszont azt mondja, hogy valamikor akkor kezdődik, amikor a modern tudomány, és akkor itt bizonytalankodnak egy kicsit, hogy kezdjük mondjuk a Mary Shelley Frankensteinjével, vagy kezdjük Verne és Wells tájékán, amit én egyébként elfogadhatónak tartanék, mert amiről ma tudományként beszélünk, az akkor jelenik meg. Csak éppen amikor a science fictionről beszélünk, akkor ugye egyrészt az a kérdés, hogy mi szerepe van a tudománynak benne, másrészt az is, hogy miért egy népszerű teremsport, én soha nem voltam mondjuk krimírók között, vagy lányregényírók között, de így nehezen tudnám elképzelni, hogy ők állandóan ezen sportolnak, hogy ez most tulajdonképpen micsoda is. És egyrészt egy értelmezést szeretnék kínálni, másrészt meg röviden arról, hogy hogyan alakul ki nagyjából a 20. századi helyzet. Tehát itt egyébként rögtön szeretném hangsúlyozni, mondjuk a 19. században, ha a science fictionnek tekintjük, a 18. században, ha annak tekintjük, teljesen más az értelmezési keretrendszer. De ugye a szociológiai értelmezés az azt mondja, hogy ez olyan, mint az entomológia, vagyis a rovartan, tehát meg ugye a rovartan is többek között arról szól, hogy megnézzük, hogy melyik rovar él a kövek alatt, és melyik él mondjuk a fák belsejében, és innentől kezdve ez hozzátartozik a definícióhoz, és innentől kezdve, hogyha megnézzük, hogy a science fiction írók hol élnek, kivel járnak össze, hol publikálnak, akkor ez egy tökéletesen más kategória lesz egyébként, mint a magas irodalom, mert ugye amikor elkezdjük definiálgatni a science fiction-t, akkor mindig ez szokott előjönni, hogy akkor ez most nem minősítő, hanem besoroló értelemben magas irodalomnak számít-e vagy sem. És a másik pedig, hogy ugye ott válik szét, és én ezért is ezt a szociológiai értelmezést pártolom, mert ugye az idő függvényében változhat, hogy mit értünk science fiction író alatt, meg ki számít science fiction írónak, meg hol húzzuk meg a határokat. De hogy valahol ott válik szét a történet, hogy a 19. század végén a Henry James, a híres regényíró, az nagyon jobban volt a Herbert George Wells-el, híres science fiction íróval és gondolkodva, aki akkor még nem volt híres science fiction író és gondolkodó, de ők vesztek össze aztán rettenetesen azon, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy irodalom, és aztán mindentől kezdve nem is nagyon voltak jobban. Ugye a Henry James féle definíció azon olyasmit mond, hogy az írás művészetre fókuszál és az ember ábrázolásra, és azt gondolom, hogy ma nagyjából ezt gondoljuk egyébként a klasszikus értelme vett szép irodalomból. A Wells meg azt mondta, hogy a gondolat szerepe, és hogy ennek a gondolatnak milyen hatása van a társadalomra. És innentől kezdve az első, amit mondani szeretnék, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy adott korban kialakul egy definíció, és ez alapján elkezdünk taxonomizálni egyébként, elkezdünk kategóriákba sorolni. Azt is lehetne mondani egyébként, hogy az ember az taxonomizáló állat, tehát ezt a sportot mindig is rendkívül kiterjedten üztük, hogy mit hova kell besorolni. De mindesetre onnantól kezdve, hogy így szétválik a, nevezzük úgy, hogy szép irodalom vagy magas irodalom, és a science fiction irodalom, és ugye miközben a science fiction írók általában azon szoktak nyöszörögni többek között, amikor én teremsportokat üznek, hogy őket miért nem számítják szép írónak, erre több dolgot lehet mondani, hogy az egyik az, hogy egész egyszerűen azért, mert más a definíció. Ugye mit mond a Henry James? Azt mondja, hogy az ember számít, és az írásművészet számít, és ehhez képest, hogyha megnézzük a science fiction-t, a science fictionben szükségképpen van egy harmadik komponens, ez a környezet és a tudomány, ami, hogyha azt gondoljuk, hogy az ember számít és az írás számít, akkor egész egyszerűen elhúzza valamerre az egész történetet és eltereli róla a figyelmet, és innentől kezdve én azt gondolom egyébként, hogy igazából elég nehéz is jó minőségű science fiction-t írni, mert ugye a mai realista prózaírás, egy Wood nevezetű szerző mondta azt, hogy a realista prózaírás az arról szól, hogy egy folyamatos és megszakítás nélküli álmot hozunk létre. Ugye úgy olvasom, hogy nem veszem észre, hogy könyv van a kezemben, nem veszem észre, hogy betűket olvasok, teljesen belefeledkezem. De a science fiction írónak ugye mindig meg kell küzdeni azzal a feladattal, hogy egy csomó olyan információt kell kívülről berángatnia, ami egész egyszerűen hogyan oldjam meg azt, hogy ez ne törje meg ezt a folyamatos és megszakítás nélküli álmot.
Még visszatérve a long history-hoz, hogy például az utópiákat, azokat a science fiction irodalomhoz sorolja mondjuk a long history, vagy sem?
Hát azt gondolom, hogy attól függ, hogy ki és hogy éppen mit szeretne. Általában egyébként, igen, ugye a Morus-féle utópiával kezdjük mondjuk 1516-ból, vagy azzal szokták kezdeni, de hogyha akár megnézzük, hogy mondjuk a Galaktika fantasztikus könyvekben mik jelentek meg annak idején, és hogyha biztos van még, aki emlékszik rá, hogy mondjuk a Szép új világ megjelent, ami mondjuk nem utópia, hanem disztópia. De tehát csak ezt tudom mondani, hogy mondjuk vannak olyan korszakok, amikor az utópia az manifest módon része a science fiction műfajának, vannak olyan korszakok, amikor nem. Az én ma őszintén szóval úgy érzem, hogy ma nem a része, de ez személyes ízlés kérdése.
Itt a teremsportok kapcsán most az a gondolat jutott eszembe, hogy van egy olyan jellemzőjük, hogy rendkívül módon elfárad bennük az ember, hogyha sokat űzi őket. És a sci-fi definíciók keresése kapcsán szintén van egy ilyen érzés az embernek, hogy nagyon sok definíciót lehet találni, és nagyon sok definíciót találtak is az elmúlt 50-100 évben. Én magam azt mondanám, hogy a felvilágosodás előtt nem igazán beszélhetünk science fictionről. Egyszerűen a felvilágosodás a racionalizmusa kellett ahhoz, hogy ez az irodalmi tematika, vagy műfaj, ez sem egy egyszerű kérdés, hogy miről beszélünk, megszülessen. De hogy a 19. századi szerzők, azok valóban nem tudták, hogy ők science fictiont írnak, tehát Verne és Wells ilyen szempontból még nem gondolta, hogy egy más típusú irodalmat űzne, mint a kortársaira. Van egy jellemző igaz irodalmi idézet, Félix J. Pál, vagy Félix H. Pálma az Idő térképe című regényének van egy fejezete, amikor Wells-t meglátogatja a jövőbeli Wells, illetve egész pontosan egy levelet küld neki, és a levélben az áll, hogy te leszel, vagy te vagy a science fiction atya. És most biztos azt kérdezed, hogy mi a fene az? Mert hát ugye, akkor ez még nem létezett. Tehát nyilvánvalóan a fogalmak és a definíciókat utólag húzzuk rá, hisz maga a szó is, hogy Hugo Gransbecknek a találmánya az 1920-as évek közepén születik meg ez a fogalom, hogy science fiction, és terjed el tulajdonképpen a nagy világba.
Sőt, ez még science fiction.
Tehát. Science fiction, igen, először még így nevezés, aztán lesz ebből csak lesz science fiction. Sőt, korábban még úgy nevező, hogy Verne Poe-féle irodalom. Tehát igazán, mert az alapján már minden olvasó be tudta azonosítani, hogy mire számítson, milyen műveket fog kapni, amikor ezeket az amerikai pulp magazinokat a kezükbe vették az olvasók. Tehát egyébként pedig én magam Sárdi Margitnak a definíciát szoktam használni és elfogadni, ami ugyan nem tökéletes, és majd Viktor bizonyára mindjárt fel is olvassa, hogy miről van szó, de mégis egész jól lefedi azt az irodalmat, amiről most beszélünk.
Ugye a hallgatók is tudják, miről van szó. A tudományos fantasztikus irodalom az elbeszélő szép prózának az az ága, amely ma még nem létező vagy föl nem ismert problémákkal foglalkozik, és azokra racionális megoldást kínál, vagy fordítva, létező fölismert problémákkal foglalkozik, és azokra nem létező, de racionális megoldást kínál.
Igen, és az első ilyen mű, ami egy ilyen kezdőpontként tekinthető, az pont a Mary Shelley-nek a Frankensteinje. Nyilván előtte is vannak előzmények, mert nem lehet így egy pontot kijelölni az irodalomban, hogy onnan indul minden. de azért van az embernek egy olyan érzése, hogy amikor mondjuk valaki 18. századi, vagy akár ókori science fictionről beszél, akkor az sokkal inkább egyfajta kanonizációs vágyból teszi mindezt. Tehát, hogyha rá tudunk mutatni egy ilyenfajta nemesi elődökre, akkor az irodalomba is könnyebben beemelhető a science fiction. De ez ugye igazából szükségtelen, hisz önmaga jogán tud a science fiction irodalom lenni, olyan dolgokra is tud szólni, amiről mondjuk a klasszikus szép irodalmi eszközökkel sokkal nehezebb, vagy akár nem is lehetne szólni. És ezért aztán ezek a dolgok, amik előtte vannak, nyilván a mesék, a fantasztikus történetek, lovagi történetek, ókori történetek, utópiák, ezek mind-mind a motívunk kincseikkel beépülnek aztán a modern science fictionbe, tehát mindenképpen előzményekről beszélhetünk.
Igen, ez akkor én is gyorsan csatlakozzam hozzá, hogy ugye, ha már Vernét említettük, vagy Velszet említettük, ugye Gerzmak volt egyébként, aki azt mondta, hogy három alapítónk van, ugye a Poe, ezt nagyon érdekesen ideveszi, zárójeles megjegyzés, egyébként Verne is azt mondta, hogy Poe kezdte ezt az egész műfajt, és túljön az egész, a Verne is, a Vers, viszont amikor a Verne meg a Vers magukra néznek, akkor teljesen különböző dolgokat csinálnak, vagy ők azt gondolják, hogy teljesen különböző dolgokat csinálnak, és teljesen különböző szándékokkal. Ugye egyrészt a Vernére azt szoktuk mondani, ez az úgynevezett rendkívüli utazások. És ez egész egyszerűen arra megy vissza, hogy a Hetzel, aki egyébként a kiadója volt a Vernének, és azt gondolom, hogy nélkül nem lett volna ilyen sikeres zárójeles megjegyzés, amikor a Hetzel 1887-ben meghal, akkor a Vernének azonnal megváltozik a stílus, és pessimista lesz, sokkal negatívabban látja a dolgot, sokkal kevésbé tolja így közvetlenül a csövön keresztül a tudományos ismeretterjesztés, mint olyan. De ugye az egész vernei rendkívüli utazások mögött valami olyasmi volt az elképzelés, hogy a francia katolikus oktatásból erősen hiányzik a természettudományos, vagy általában a tudományos képzés, és innentől kezdve csináljunk egy fikciót, ami tulajdonképpen ezen a fikción keresztül a tudományos ismereteket közvetíti. Hogyha az ember ma kézbe vesz egy Verne könyvet, akkor szerintem enyhe sokként éli meg, amikor 15 oldalon keresztül azt olvas, hogy hányan laknak Patagóniában, és hány percig főzik a nemzeti specialitásnak számító vacsorájukat. És Wells, aki ugye azért nagyon érdekes, mert miközben megalapozza szerintem a modern science fiction irodalmat bizonyos értelemben, ez csak 1895-től 1914-ig műveli, tehát egy viszonylag rövid idő, és a rövid idő után azt mondanám, hogy felfalja a saját ideológiája, mert elkezd olyan könyveket írni, amik gondolatilag biztos rettenetesen izgalmasak, csak még senki nem olvast el őket, mert már eltávolodtak a szép irodalomtól, és arról szólnak, hogy a gondolat és a gondolatnak milyen hatása van a társadalomra. Most nyilván ironikus vagyok, én el is olvastam néhány ilyen könyvet, és nagyon tanulságos volt mondjuk tudománytörténeti szempontból, de amit Verne csinál, az meg az úgynevezett tudományos románc. Ugye a tudományos románc az nagyon leegyszerűsítve az, ami mint ma a mágikus realizmus a klasszikus szépirodalomban, ugye a mágikus realizmus arról szól, hogy benyomul a valóságba a mágiának, a fantáziának, a varázslásnak valamilyen eleme, és nagyon fontos, hogy nem csak benyomul a valóságba, hanem hogy ez hogyan hat vissza ránk.
Verne kapcsán volt egy szerencsés beszélgetésem még annak idején Rész Pállal, a Holmi korábbi főszerkesztőjével, aki fordított Vernét, és ő elmesélte, hogy közben fordította a szöveget, amikor például elért egy olyan részhez, ahol a főhősök mondjuk egy földrészről, egy növényről, egy ásványról elkezdek értekezni, akkor gyakorlatilag az író bevágott egy szócikket egy lexikonból, egy az egyben. És ezt ő fordítóként ilyen szöveg szerint ezt azonnal érezte, hogy a döccent egyet a szöveg, mert ugye ez így az tudományos ismereteket így könnyebb volt terjeszteni, és hát ott a stílus is nagyon sokat változott. De hát ugye azért azt sem szabad elfejteni, hogy azért Verne és Wells között, hát ugye ugye van egy generációs különbség is azért. Ugye hát Wells az sokkal fiatalabb író Vernéhez képest, és nyilván már egész más irodalmi célokkal vág neki annak, amikor hát a science fiction-t ír. Mások is már azok a tradíciók, amik például a világok harcát létrehozzák, gondolok itt például az inváziós irodalomra, ami Nagy-Britanniában hihetetlenül népszerű már az 1970-es évek eleje óta.
71 óta,
igen. És ebben a tematikában ugye a Wells regény az tökéletesen illeszkedik, csak ott már nem a németek támadnak a Nagy-Britanniára, hanem a marslakók teszik meg ugyanezt.
Igen, tehát amiről is utalás volt, ez a Dorkingi csata 1871-ben egy Chesney nevezetű szerzőtől, és itt rögtön vissza is utalnék Wellsre egyébként, mert nagyon izgalmas az utó története. Ugye 70-ben a németek lerohanják a franciákat, és óriási diadalt ülnek, és így jelenik meg az előbb emlegetett inváziós irodalom, az angolok elkezdenek attól félni, hogy akkor mi leszünk a következő. A Dorkingi csata ezt írja meg egy, ebben a csatában elbukott, hát alul maradt angol valahogy katonának a szemszögéből, és amikor Wells fogja ezt a témát, ugye a világok harcában 1898-ban, akkor nagyon érdekes átalakuláson esik át, több szempontból történt. Az egyik, hogy fogja és azt mondja, hogy oké, akkor most nem a németek támadnak, hanem a marslakuk, az is tök jó lesz nekünk. És innentől kezdve, hogyha az ember elkezdi olvasni, akkor tökéletesen értelmezhetetlen dolgokat fog benne látni, miközben szerintem zseniális egyébként, én nagyon szeretem a világok harcát. De magyarázza már meg valaki, hogy miért csak Angliát támadják meg a földön kívüliek, és miért London felé vonulnak, tehát honnét jött nekik ez a stratégiai megfontolás.
Ez két dologgal egészítem talán ki. Egyrészt, hogy miért marslakok? Hát azért, mert ugye mire ő megírja ezt a regényt, hát addigra olyan mértékben elárasztják az angol piacot ezek az inváziós tematikájú művek, hogy egyszerűen az olvasók inger küszöbét már nem lehetett mással jól átütni. Jöttek franciák, oroszok, nagyon sok mindenki támadt a brit birodalomra, hát a marslakok az egy újdonság volt, és sokkal veszélyesebbnek tűnt. És hogy miért London, meg miért Nagy-Britannia, én ebben azért mégiscsak az angol birodalmi tudatot látom. Egy átlagos angol számára Nagy-Britannia az a világot jelenti, és minden más, ami azon kívül van, az különösebben nem érdekes, és feltételezem, hogy ezért támad Nagy-Britanniára a marsi birodalom, és azt, hogy aztán az angolok, nem az emberiség, hanem az angolok végül aztán mégiscsak legyőzik, hát azért ez ugye egy másik polcra rakja az olvasó számára Nagy-Britanniát. Ha mondjuk emeli a műve mellé tesszük mondjuk Kurt Laßwitznak a regényét, a két bolygónt, hát ott például egészen más történik, ott a marslakók az első dolga, hogy porig rombolják Nagy-Britanniát. Lehet ugye, Kurt Laßwitz egy német szerző volt, és néhány évvel Wells után jel meg a regénye, ha jól emlékszem. Mindenesetre ezek a dolgok azért így tetten érhetők, amiben, tehát a kornak a hatásától egyik szerző sem tud nyilvánvalóan szabadulni.
De mindesetre 1600 után ugye a kopernikuszi fordulattal megjelenik ez a gondolat, hogy földön kívüliek, és nagyjából azt lehetne mondani, hogy 1600 után az európai civilizációban bárhol, bárkit megbökünk, bármikor, akkor 10 emberből 9 azt fogja mondani, hogy vannak földön kívüliek, csak ugye mondjuk 1900 körülig ezt úgy értettük, hogy a naprendszerben, most meg úgy értjük, hogy valóként csak fogalmunk sincs róla, hogy hol. És ugye az 1870-es évektől nagyon úgy érzik, hogy jó minőségű tápcsöveik vannak, meg itt van ez az elmélet, és akkor még jön a darwini evolúciós elmélet is, és akkor ebből arra a következtetésre jutnak, hogy a Mars az egy idősebb bolygó, most nem menjünk bele, hogy ezt honnét szedték, mert ez egy eléggé fura gondolati konstrukció, de a Mars egy idősebb bolygó, ha idősebb bolygó, és vannak rajta értelmes lények, hát vannak, mert hogy ugyanolyan, mint a Föld, nem? Akkor, hogyha vannak rajta értelmes lények, akkor nyilván azok sokkal hosszabb ideje élnek ott, és hogyha sokkal hosszabb ideje élnek ott, akkor mit csinálnak? Végtelen ráír idejükben, egészen konkrétan egyébként az elsivatagosodás elleni küzdelmükben csatornákat építenek. Aminek az az előzmény, hogy 1877-ben egy Schiaparelli nevezetű csillagász csatornákat vél felfedezni a Marson, és aztán ezeket a csatornákat minden csillagász látja, bár nincsenek ott. Majd pedig 1895-ben érkezik a Percival Lovell nevezetű amerikai csillagász, aki valami elképesztő népszerűsítő tevékenységet fejt ki, lényegében a téma profétájaként, hogy ott vannak a marsiak, és ezt írja meg mondja el előadásokon, és akkor ugye ezt kombinálja be ezt, mint hogy ezt korábban már mondtuk, ezzel az inváziós irodalommal, hogy ott vannak a fejlettebb marsiak, de ugye megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy értelmezhetjük úgy, hogy az angolok győzték le, de manifest módon nem az angolok győzték le mégsem a marsiakat, hanem ez a fura járvány.
Kucka Péter definíciója. A legegyszerűbb azt mondanunk, hogy a sci-fi olyan mű, amelyben űrhajók, robotok, marslakok, gülüszemű szörnyek és távoli bolygók szerepelnek. Ez a körülírás kielégítheti azokat, akik nem olvasnak sci-fit. Azoknak viszont, akik ismerik és olvassák, nem kell sokat magyaráznunk, ők úgy is tudják, miről van szó. Ezzel a definiálás Lidérc nyomásától sikeresen megszabadultunk.
Nekem ez inkább azt üzenni, hogy belefáradt a teremsportba.
Ez könnyen lehet, igen.
Hát van egy másik olvasat is, ami egyrészt, igen, tehát nagyon egyszerűsítve én azt gondolom, hogy amikor nekiállunk taxonomizálni, tehát kategóriákba besorolni mindent, akkor abból indulunk ki, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy már szó volt róla, ezt egyébként a 18. századi botanikából vettük, ami így nem hangzik izgalmas egyébként, de azért említsük meg, hogy tehát ebben az időszakban mindenki botanizált. Tehát a Rousseau megírja a magányos sétáló elmérkedéseiben, azzal kezdődik az egész könyv, hogy megy valami növényt szedni, és aztán jön valami nagy testű kutya és fölöki, és ő összetöri magát, de pontosan tudjuk, hogy a Malthus botanizál, és akik ellátogatnak hozzá, együtt mászkálnak ott a réten, és szedik a virágokat, és ez egy, azt lehetne mondani, hogy egyrészt egy nagyon érdekes citizen science volt, másrészt nagyon behúzalozta az emberek fejébe ezt a linnéi gondolatot, hogy hogyan lehet kategóriákba beosztani, és ehhez képest, amit talán a Kucka Péter is mond, én ennél kevesebbet látok ide, azért belemagyarázom, amit a Kucka Péter is mond, az ugye az, hogy a Wittgenstein is azt mondta, hogy van olyan családi hasonlóság. Tehát miért gondoljuk azt, hogy a valóság úgy írható le, hogy mindent pont egy dobozba be tudunk gyömöszölni, és ugyan, ha megnézzük egy családnak a tagjait, akkor mások a közös részhalmazók, de mindenkinek van a többivel közös részhalmaz, és akkor ez így szépen kirajzolódik, és innentől kezdve valószínűleg én igazából azt gondolom, hogy ez az egész, hogy most mi a science fiction, ez inkább a mélyen sértett science fiction írókat izgatja, akik úgy érzik, hogy ők nem kapják meg a megfelelő irodalmi elismerést, aminek megint csak szerintem az az oka, hogy nem ugyanabban a típusban dolgoznak, viszont egyetlen szép író sem kapja meg, ez nyilván nem igaz, de mondjuk a Hugo díjat.
Felrakhatjuk a magyar irodalom szűrőjét a beszélgetésre. Ugye a katalizátora ennek a beszélgetésnek Madács és az ember tragédiája. Szerintetek van-e olyan olvasat az eddig elhangzottak alapján, ami azt Kifi Sánere felől közelítheti meg az ember tragédiáját? Tehát tekinthető-e Skifinek az ember tragédiája?
Én az ember tragédiáját nem feltétlenül sorolnám a science fiction tematika alá, de kétségtelen tény, hogy az utolsó négy címből három az nagyon erősen szívi tematikát használó. Tehát ez a disztopikus szín a nem csak az Eskimo, hanem a
Falanster,
igen, köszönöm, Falanster szín, az űrhajó, űrutazás szín, az ugye szintén erre utalhat. Nem feltétlenül sci-fi, de erre utalhat, mert hogy inkább ezek a motivumok, amik itt megjelennek, ezek az izgalmasak szerintem a sci-fi felől közelítve a kérdést, hogy ezek a motivumok aztán tovább élnek a sci-fi irodalomban, illetve korábban is erősen benne vannak a science fiction irodalomban, a magyarban is, és a nemzetköziben is, és valószínűleg Madács ezeket használja aztán fel. Maga ugye a haldokló föld, az egy science fiction tematikus elnevezés, egy mai napig nagyon népszerű tematika, és tulajdonképpen az Eskimo szint, azt vizsgálhatjuk a haldokló föld nézőpontján keresztül. Így én inkább az előzményekhez sorolnám a Madácsi művet, a sci-fi előzményeihez, de semmiképpen se tenném be mondjuk a sci-fi fiókba.
Igazából science fictionként kezelni eléggé problémás. És itt most nem is arra gondolok, amit szintén elhangzott már, hogy vannak előzmény, hogy egy Grenville nevezetű szerző 1805-ben írja meg az utolsó embert, ez aztán, hogy 1826-ban miért is jelenik a kevésbé ismert, én egyébként jobban kedvelem a Frankenstein az utolsó ember című művéhez vezet el, és akkor valóban így indul egy ilyen hullám, és így mindenki a lehető legkülönbözőbb és legravaszabb eszközökkel a történelem legkülönbözőbb pontjain próbálja megkiirtani az emberiséget, beleértve mondjuk a hidegháború korszakát is, és azt gondolná az ember, hogy ebbe bele is illik Madács, nekem inkább azzal lenne a probléma, amit két dolog. Tehát az egyik az, hogy azt szoktuk gondolni, hogy van egy alapvető változás a késői felvilágosodás és a korai romantika között. Ugye a késői felvilágosodás, Condorcet nevezetű jeles filozófus azt mondja, hogy hát az emberiség a végtelenségig fog fejlődni és tökéletesedni. Ugye ez arra megy vissza egyébként, hogy nagyjából 1620-ban ez a Bacon nevezetű nevezetű angol filozófus azt mondja, hogy létezik olyan, hogy fejlődés, és a történelem ez nem az aranykortól való visszaesés művészete, hanem a fejlődés, és csak mondjuk a nyomtatás, a puskapor, meg az amerikák felfedezése, az a bizonyíték arra, hogy végtelenül többet tudunk, mint mondjuk az ókori szerzők is innentől kezdve elkezdenek a fejlődésről beszélni, és akkor ugye ebbe beleillik ez a felvilágosodás korabeli kép, és hogyha van fejlődés, akkor miért ne lenne végtelen a fejlődés. És ugye akkor érkezik a romantika, azt gondolom a Mary Shelley mondjuk a Frankenstein egy elég jó példa, ami viszont már akár azt is megkockáztathatnánk, hogy bizonyos értelemben elég keményen tudományellenes, mert ugye azzal nem azzal foglalkozik, hogy itt van a tudomány, és akkor elhoz nekünk mindenféle remek ajándékokat, hanem azzal foglalkozik, hogy amikor az ember elkezd ilyen dolgokban kotorászni, mint például, hogy a Frankenstein teszi, akkor ennek elég csúnya következménye vannak, ami egyébként mondjuk a Dr. Moreau szigetében jelenik meg a Wellesnél, de én innentől kezdve egyrészt azt gondolom, hogy Madács ilyen értelemben inkább ebbe a vonulatba illik be. A másik pedig, hogyha megnézzük akár csak az űrszint, és azt a kérdést tesszük föl, hogy a tudomány milyen mögött, hogyha a science fiction, akkor azt gondolnánk, hogy lehet, hogy kell bele tudomány. Nem biztos egyébként, hogy kell bele tudomány attól, hogy science fiction legyen, tehát ez külön vitatárgya lehet. De ugye mit ír az űrszínben? A csillagok megettünk, elmaradnak, s nem látok célt, nem érzek akadályt. Nincs az a fizikai világkép, ami a 19. században ezt gondolja. Ugye a 19. században, nagyjából az 1890-es évekig arról folyik a vita, Madács sajnos pont egy picivel korábban publikálta ezt képest, de a 19. század végéig arról folyik a vita, hogy most milyen világban élünk, és a sziget univerzum elképzelés, ami lényegében azt mondja, hogy az egész univerzum, ez a galaxis, amiben élünk, az mondjuk 1759 egy Wright nevezetű szerző óta létezik, de vannak, akik vitatják, ugye azon húzzák egymás haját, hogy most ezek a ködök, ezek most ködök, vagy pedig csillagködök, és ha csillagködök, akkor ezek most részei a tejútrendszernek, vagy nem. Ugye egy rendkívül bonyolult történet, mert vannak olyan ködök, amik csillagködök, de nem részei a tejútrendszernek, vannak olyan ködök, amik ködök, de részei a tejútrendszernek, de mindesetre ebben az időszakban erről folyik a vita, és egész egyszerűen azt mondtam, hogy a csillagok mögöttünk elmaradnak, értelmezhetetlen. Tehát olyan, mint hogy ez egy középkori kép lenne, és akkor az ember ugye gyorsan eléri a csillagok szféráját, és akkor ott meg föl alá száguldozik közöttük, mint a Star Trek, de itt egész egyszerűen ez egy költői eszköz. Vagy hogy még egy ilyet mondjak, ami engem mélyen megrázott, ez a 4000 év után a nap kihűl. Ugye, mintha az egész történet erre lenne fölhúzva, hogy már ugye azt szokták mondani, vagy legalábbis olyan szakirodalom, azt mondja, hogy már az elején megígérték, hogy az egész egy hőhalában fog kicsúcsosodni. Ehhez képest, ugye mit ír Madács? Azt mondja, hogy néhány féregben öntudatra kér, míg minden megtelt, míg minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Tehát itt a férgekről beszélünk. A másik pedig, hogyha megnézzük az eszkimó szint, ami egyébként megint nagyon érdekes értelmezési kérdéseket vett föl, akkor az eszkimó szintben, tehát már a Falansterben mondja azt, hogy 4000 év után a nap kihűl. Értelmezhetetlen. 19. században senki nem beszélt 4000 évről. Nagyjából megint azon húzták egymás haját, hogy ahogy a biológusok gondolják, ugye Darwin sajnos egy picit késő volt megint, mint Madács, de hogy neki 300 millió évre van szüksége ahhoz, hogy az élet az rendesen be tudjon indulni. A fizikusok meg szívták a fogukat, és azt mondták, hogy szerintük a nap az 20-30 millió év alatt ellobban. De gondolkoztam is rajta, hogy ez a 4000 év ezt honnét szedte. És szerintem egész egyszerűen egy költői történet. Azt mondja, hogy 4000 év, és köszönjük szépen. Értette, hogy minden össze fog omlani, meg mindenki meg fog halni, és akkor most letérdelünk, és várjuk, hogy a tudományt. Ugye és a klasszikus, mondhatnám romantikus megoldás, hogy és nem, a tudomány nem méltóztatik megoldani ezt a problémát. Úgyhogy még egyetlen megjegyzés a Madácsról, aztán lelövöm magamat, és ez az, hogy amikor megnézzük az eszkimó szint, ugye ez is egy híres történet, akkor jött Madács találkozik egy eszkimóval. Na de igazából próbáljuk meg értelmezni, hogy ki ez az eszkimó. Ugye legalább kétféle értelmezés van. Az egyik értelmezés az azt mondja, hogy tulajdonképpen Madács ezt a magasabb rendű, alsóbb rendű faj történetét játsza el, és akkor az eszkimóz tulajdonképpen egy alsóbrendű faj, de ilyen értelemben a kortársunk. Mert hogyha nem ezt mondja, akkor viszont nagyon izgalmas történet, csak éppen ez egy eldönthetetlen kérdés, de hogyha nem ezt mondja, ez egy nagyon izgalmas történet, mert akkor viszont azt mondja, hogy a messzi jövőben, mint egy megelőlegezve Velszet, szeretném hangsúlyozni, hogy nem, de a messzi jövőben, mint egy megelőlegezve Velszet, azt mondja, hogy nem biztos, hogy a fejlődés és az emberiség fejlődés, hanem van visszaesés fog következni. Na de, és ezzel szeretnék az egész Madács és a tudomány kérdésére is reflektálni, hogy ezek kívülről eldönthetetlenek, fogalmunk sincs, hogy Madács mit gondolt, azt sem tételezhetjük föl, hogy folyamatosan egész életében mindig ugyanazokról a dolgokról ugyanazokat gondolt, a kedvenc szabadidős tevékenysége volt, hogy megsemmisítse a különböző forrásokkal kapcsolatos feljegyzéseit, tehát kívülről nézve nem tudjuk megállapítani, hogy mondjuk ez az eszkimó szín, ez miről szól, és általában véve is nem tudjuk. Tehát maga a szöveg van, ennek tudunk különböző értelmezéseket adni, de ne higgyük, hogy Madácsnak különböző szándékai voltak mögötte, mert biztos voltak, csak mi nem tudjuk.
Madács védelmében csak annyit mondanék, hogy
állítólag, nem kell megvédeni.
Állítólag ő egy Nendvics Károly a Föld jövője című írásából indult ki, amiben Nendvics Károly megjósolta a Föld kihűlését, ami egyébként a 19. század közepén egy erős természettudományos áramlat volt, vagy egy ilyen mainstream felfogása volt a kiségkorszak miatt, hogy egy ilyen több évtizedes lehűlés következett, ami valószínűleg megijeszthette az akkor élőket.
Byron már évtizedekkel korábban megírja a Sötétség című versét, ahol kihűl a Föld, és az emberek kandibálok lesznek, és egymást pusztítja el a társadalom, és teszi tönkre a világot, ami szintén egy éghajlatváltozás jelenségre reflektáló mű, aminek a következőtében a Frankenstein is megszületett egyébként. De nem csak onnantól kezdve, azért a magyar irodalomban is időről időre visszatérnek ilyen apokaliptikus gondolatok, ami ezek közül, a művek közül szerintem, amit érdemes kiemelni, az Josika Miklósnak a Végnapok című novellája, ahol szintén azért ott van a kihűlő föld és az elpusztult haldokló föld, ahol a nap elveszti az erejét, és meg lennék lepve, ha például Madács ezt a művet nem ismerte volna, hisz ez jó 20 évvel, majd 20 évvel, 20 évvel korábban már megjelent, és a motívum ott van, tehát én azt gondolom, hogy amellett, hogy olvashatott természettudományos műveket is ebratjában, minden bizonnyal azért az irodalomból is bőségesen inspirálódhatott, és azért azt sem felejtsük el, hogy reflektálják az előző gondolatra, hogy mit is akar a Madács, ugye hát azért ez valóban egy költői eszköz, de ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen itt azért Isten akaratát látjuk ebben a műben. Ezt a jövőképet ő sugározza Ádámnak. Tehát az, hogy ezt valóban Madács így gondolta-e, az egy másik kérdés, azt lehetne vizsgálni különböző módszerekkel,
Ha lehetne,
ha lennének ez források, ugye? És így a kérdések maradnak meg, a felvetések, ami szintén nagyon izgalmas lehet, hogy ilyen szempontból vizsgáljuk ezt az egész művet, hogy egy végakaratot látunk, aminek ugye megvan a maga célja.
Igen, szerintem ebben egyetértünk egyébként. Talán még Madács természettudományos műveltségéről annyit érdemes megemlíteni, hogy róla el szokták mondani, milyen széles érdeklődése volt, még esztergális munkákat is végzett, Pontosan tudjuk, hogy a Thomas Paine meg a George Washington az 1770-es években azzal töltöttek egy éjszakát a Maine folyón egy csónakban üldögél, és akkor most gondoljuk ide mai vezető politikusainkat, akik ugyanezt csinálják a Dunán, hogy egész egyszerűen a mocsárgázok eredetére vonatkozó hipotéziseket tanulmányozták. És ezt azért tanulmányozták, és azért csinálták ezt, mert a 19. századig valahogy úgy, mint ahogy mondjuk a 19. század második felében valószínűleg sokkal természetesebb volt az, hogyha a parlamentben, aki bent ül a parlamentben, annak versei vannak és kötete van, ami ugye arra is reflektál, hogy hogyan változik mondjuk egy irodalmi műfaj fontosságának megítélése, és mondjuk a 19. században a vers az máshogy volt pozícionálva. Nem műfaj, hanem kategória. Na de mindegy, tehát a 18. században, meg még a 19. század elején egész egyszerűen abból indultak ki, hogy aki egy közszereplő, és akkor itt említhetnénk példaként a Benjamin Franklint is, aki ugye a villámhárító, és politikus, és nyomdász, és így tovább. És tehát ez nem polihisztor volt, hanem abból indultak ki, hogyha valaki közszereplő, akkor miért zárkózna el az élet minden vetületétől? És számomra Madács nagyjából ebbe a kategóriába esik, de ebből, hogy ebbe a kategóriába esik, és hogy úgy mondjam, a korszellemnek megfelelően tudom csúnyorológiát mondani, mondjuk érdeklődik a természettudományok iránt, én nem gondolom, hogy elvárható lenne tőle, és nem is gondolom, hogy érdemes lenne elvárni, hogy ez egy tudományos értelemben vett mű legyen, és bármilyen tudományos referenciája legyen, azon kívül, hogy ebben a korszakban valóban érdekelte az embereket az, hogy a jövő ilyen értelemben hogyan fog zajlani, még akkor is, hogyha én jól tudom, és azt gondolom, hogy jól tudom, egyébként a kis jégkorszak az méltóztatott nagyjából 1800 és 1820 között már véget érni, tehát már utána voltak, és jött egy felmelegedési periódus.
Azóta nálad olvastam, hogy a korai science fiction jellegű műveket, azokat erősen beszűkítette ez az álomkeret. Ezzel mikor sikerült túltennie magát az irodalomnak?
Ez többek között azért zseniális az időgépben, mert az időgép előtt az volt a leghatékonyabb módszer, hogyha valakit össze-vissza akartunk küldözgetni a múltban meg a jövőben, vagy jól fejbe vertük, vagy pedig aludjon el. De nem volt rá eszköz, és akkor jött a Wells, és azt mondta, hogy tessék ezzel csinálni. Nyilván én azt gondolom, hogy Madácsnak egyrészt nem álltak más eszközök a rendelkezésére, másrészt meg, hogyha nem abból indulunk ki, hogy a technológia és a tudomány számított, akkor számára teljesen mindegy volt, hogy jut el a jövőbe, és akkor az egy olyan elegáns dolog, hogy álom az álomban, meg elalszik Kepler, és így tovább.
Hát ez a magyar irodalomban is nagyon gyakran előfordul, hogy így utaztatják a jövőbe. Ez azért problematikus, mert ez általában egy irányú, kivéve, hogyha fölébred a főhős, mert álmodik, vagy olyan is van, hogy elalszik, és a jövőben ébred fel. Megjegyzem, mondjuk arra azért büszkék lehetünk, hogy Wells azért jó pár évvel megelőzte Herceg Ferencnek a Sirius című műve, ahol már időgéppel számol. Egy probléma van, hogy a végén kiderül, hogy mégiscsak álomban játszódik az egész, tehát maga az egész találmány egy deliriumos álom, de legalább már gondolt arra, hogy ezt a dolgot akár a technikai eszközökkel is ki lehet vitelezni, ami egy nagy újdonság lehetett a korban.
Körülbelül
1990-es, úgy emlékszem, a Sirius című novellája, elbeszélése, amiből aztán később filmet is forgattak a 1943-ban Karádi Katalinnal a főszerepben.
A két világháború közötti sci-fi hogyan változott meg a dualizmus kori sci-fihez képest?
Hát ehhez, ha fogódzót kéne adnom a hallgatóknak, akkor én nekinek ajánlom, hogy olvassák el a jövő század regényének csak a bevezetőjét. Ott világosan megírja Jókai, hogy tulajdonképpen a teljes mű egy technikai felfedezésre van felépítve, egy olyan felfedezésre, ami az egész világot át fogja formálni. Hát megszűnik a fajgyűlölet, az ember egy magasabb szintre fog kerülni, ahogy Bíró Lajos évtizedekkel később írja, a repülés felfedezésével arisztokratává válik az egész emberiség, tehát egy magasabb szintre kerül. Ez a műnek az alapgondolata. És ez a teljes dualizmus kori science fiction adalmat, a magyar science fiction adalmat, ezt áthatja. Folyamatosan jönnek utána azok a szerzők, akik ebben gondolkodnak, hogy a technikai felfedezésekkel, vagy a tudomány eredményeivel meg lehet változtatni az emberiséget. Nem minden szerzőnél, mert a dualizmus korszakában is vannak azért olyan szerzők, akik ezzel azért vitába szállnak. Gondolok itt például Beksics Gusztávra, akit nem az írói, hanem sokkal inkább a publicisztikai munkásságából ismerünk ma már, de volt egy regény 1880-ban, a Barna Artúr, ami tulajdonképpen arra alapoz, hogy egy vulkán, egy aranyvulkán kitörésével el lehetne törölni a pénzt a világból. És ezen dolgozik a főhőse két köteten keresztül, hogy ezt a célját megvalósítsa. És meg is valósítja, csak az a probléma, hogy amikor kitör a vulkán, elárasztja arannyal a világot, akkor ezzel csak tulajdonképpen a nemzetgazdaságok összeomlanak, és olyan háború és olyan népirtás történik a világon, amit a főhős elképzelhetetlennek tartott volna addig. Tehát a végső következtetése a műnek mégiscsak az, hogy erőltetett módon nem lehet az emberiség fejlődését befolyásolni, mert ebben az esetben az eredmény sokkal rosszabb lesz, mint a kiinduló pont. Ez ezért erősen szembe megy a Jókai féle nézőponttal. Igen?
Bocsánat, nem akarok félbeszakítani, csak ezzel kapcsolatban, ugye megnézzük a 19. század második felét külföldön, és azt látjuk, hogy két felfogás van. Tehát ez egyik van, ez a nevezük, hogy jókai féle felfogás, adunk nekik egy új anyagot, abból építünk egy új repülőgépet. Itt a világ béke, még masnit is kötöttünk rá, tök jó az egész. Ez tipikusan az amerikai felfogás, egyébként ők meg a 20-as, 30-as években is hajlanak arra a gondolatra, hogy majd lesz egy újabb eszköz, egy újabb fegyver, ami, és mondjuk a repülőgéptől várják ezt, ami finoman szóval nem bátja be hozzáfűzött reményeket, de senkit ne keserítsen el a korabeli szerzők közül. De a másik meg, ugye Wells meg tipikusan azt mondja, hogy vagy nem is értem, hogy miről beszéltek, hát nincs ilyen, hogy egy darab vasból készült eszköz, vagy bármi egyetlen konkrét eszköz elhozza nekünk a világbékét. Tehát itt mindig is kétféle álláspont van. És még hogyha a különbségek, hogyha így már betüremkedtem, ugye például amikor Wellset olvassák, és ez arra reflektál, amit te mondtál egy körrel ezelőtt, akkor ugye Angliában evolúciós mesét olvasnak, és arról szól, hogy Wells hogy megcsavarta a történetet, és a jövő az egyrészt hogyan fog kinézni a munkások meg a munkaadók közötti háború, ugye az előik és a morlokok, ez elég el fog durvulni, másrészt pedig, hogy megcsavarja ezt a végtelen fejlődés gondolatát. És ehhez képest Amerikában, meg amikor megjelenik Wells, és itt megint a szociológia, arra utalnék, hogy a környezet mennyit számít, hogy hol olvassák, amikor megjelenik az mondjuk a világok harca, akkor itt meg a halálsugár érdekli az embereket. Tehát ugyanazt a regényt teljesen máshogy olvassák.
Hát magának a jövőszeret regényének is egyébként számtalan olvashatja lehet. Mert olvashatjuk így, mint a technikának a himnusza, ami tényleg megváltoztatja az emberiséget. Ez az egyik olvasat. Akkor olvashatjuk klasszikus inváziós regényeként, hogy visszakanyoljunk a beszélgetés elejére. Meggyőződésem, hogy Jókai ismerte Chesneynek ezt a regényt. Egyszerűen olyan mértékben használja ezeket a motivumokat, hogy csak nem az oroszok támadnak, technikai fejlődés, a technikai eszköz, az a felfedezés is tulajdonképpen annak segítségével sikerül aztán az oroszokon úrrá lenni. Vannak bizonyos csatornák, amiken, ha nem is az eredeti művet, de legalább valamiféle kivonatának ismerhetett, felejtjük el egy évvel utána, nagy összetregénye, a Chesney mű után egy évvel jelent meg. Hát akár újsághírekből is értesülhetett erről. Olvashatjuk, és ez olvashat a számomra talán a legkedvesebb, szatíraként. Maga Jókai is a levelezésében azt írja, hogy ez tulajdonképpen a korának egy szatírája. És ha a szatirikus olvasat fentén közelítünk ehhez a műhöz, akkor megint egészen más következtetéseket tudunk belőle levonni. De most maradva a szifinél és a technikai eszközöknél, tulajdonképpen nagyon nagy hatása van a műnek, és ez a népszerűsége az első világháború kitörésével érezhetően megnő. Tehát egyszerűen úgy érzik a kortársak, hogy Jókai megjósol bizonyos dolgokat, a világháború kitörését, annak a helyszínét, hogy az oroszokkal vívjuk háborút, stb. Nagyon a repülés feltalálása, szóval ez mind nagyon érdekesé teszi. A pusztítás, tehát a háború leírása a műben, azt akkor értik meg igazán a kortársak, amikor szájuk maguk is szembesülnek egy igazi véres háborúval. Csak ugye az a helyzet, hogy az első világháború szörnyűségei pillanatok alatt túlszárnyalják a regényben lefektetett dolgokat. Jellemző egyébként a mű népszerűségére, hogy amikor kiadnak még a világháború kitörése után nem sokkal egy világháborús lexikont, akkor a hirdetésekben a kis cetnin olvasható, hogy aki megrendeli a világháborús lexikon valamennyi számát, az ajándékban a jövő század regényét fogja kapni. Ez is ugye jellemző erre az időszakra. Utána azonban, és hát ha megnézzük például csak a nyugatnak a számait, hát több Slöpfinaladár, Adi, rengetegen elszik elő a jövő század regényét, és mondják azt, hogy érdemes elővenni és olvasni, mert Jókai megírta a jövőt. Utána azonban változik a helyzet, és mert hogy a világháború szörnyűségei ugye sokkal rosszabbak, mint ezt bárki gondolta volna, ráadásul annak lezárása pillanatok alatt tulajdonképpen elavult, tehát teszi ezt a művet. És nem csak ezt, hanem a teljes dualizmus kori tudományos fantasztikus irodalmat. Mert már nem elég halálsugarakat gyártani, hogy megváltoztassuk az emberiséget. Ezt nem is én mondom, hanem a nyugatnak egy kritikusa mondja egy, már nem is emlékszem arra a regényre, amiről írta a kritikát, de ott valamiféle sugarakkal próbálják az emberiséget megváltoztatni. Ez azt mondja, nagyon 19. századi gondolat, hogy majd itt ezzel meg lehet. Ez nem így van. És hogyha megnézzük a két világháború közötti magyar science fiction-t, Babisnak az Elza pilótáját, vagy Szatmárinak a Kazohíniáját, hát ott azért ott azt látjuk, hogy itt semmiféle optimizmus. Egyszerűen a félelem a technikatalálmányoktól, félelem a totális diktatúráktól, egy nagyon eremi, és az optimizmusnak a legalábbis a magyar adomban nem nagyon van nyoma. Félelem az újabb háborútól, ami majd ki fog törni valamilyen módon, hogy hogyan, azt még nem tudjuk, de hogy lesz, az szinte biztosra vehető. És sokkal szörnyűbb lesz, mint az első. Ezek visszatérő motivumok, tehát a magyar irodalom az nagyon, nagyon, nagyon erősen, az nagyon sokkolta tulajdonképpen az első világháború hatása. De hát ilyet láttunk azért a nemzetköziben is, ott ugye az atombomba az, ami a korszakokra, évtizedekre meghatározza a szifi irodalmi műveknek a témáit.
Tehát tulajdonképpen egy ilyen technológiai társadalmi optimizmusból átfordul a science fiction egy ilyen pessimista világégő.
Ha nagyon leegyszerűsítem, mert mondtam, azért voltak a dualizmus korokban is olyan hangok, csak azok nem a legnépszerűbb íróktól jöttek. És igen, a magyarnál ez a benyomása az embernek. Hát azért vannak nyilván ott is, tehát, mint mondom, jelennek meg optimista művek, csak ezeket már maga a kritika tartja elavultnak. És hogyha az ember kézbe veszi ezeket, hát valóban azért egy szatmári regény után, egy Mérai Károly, azért ez egy nagyon nagy ütés, mert nagyon, sokkal gyengébb író volt. És a magyar az ilyen, és hát ez aztán majd egy után megint változik, de hát ez majd egy másik történet. De annak meg megint nagyon sárcságosan magyar okai vannak, hogy ez miért van.
Herczeg Ferenc is...
Herczeg Ferenc egy nagyon speciális eset, mert ő neki egyetlen célja volt a science fiction művekkel, meg általában is nagyon sok esetben ez elmondható az ő műveinek, ő szórakoztatni akarta az olvasóit. Tehát ha megnézzük azt a néhány Herczeg novellát, ami megjelent néhány évtizeden belül, mondjuk akár a Siriusról már volt szó, az időutazásról, vagy ott van például a Báró Rébusz, ahol egy robotról ír. Ez egy kis humoros novella, hogy a férjek helyettesíthetőek mesterséges módon robottal. Csak fő kell őket húzni, mert különben, ha nem tesszük meg, akkor tönkre mennek. Vagy a Láthatatlan pokorni, ami ugye a Wells regényre reflektál, ott sincs különösebb hatása, egyszerűen csak egy humoros... Jók ezek, amik a maguk kezén, de akkor ott a Cserebőrűek című elbeszélése, ahol egy jupiteri megfigyelő naplóját olvassuk az emberiségről, az egy szatíra, de annak zseniális, de hát nyilván nem, nyilván tudjuk, hogy Jupiteren lehetetlen az élet, nem is ez a lényeg igazából, ez harmadlagos, inkább az, amit az emberiségről és az emberről mond, ilyen tulajdonképpen a sci-fi eszközeivel. Vagy akár a Jövő század novellája című rövid elbeszélés 1914-ből, ami megint egy ilyen humoros mű, de megint csak egy kortárs dologra reflektál, és a kortárs akkori feminizmusra reflektáló kritikát fogalmaz meg ebben a műben, amikor a jövőbe helyezi, a jövő Budapestjéről, 1980-as Budapestjéről beszél, ahol nőuralom van, és a férfiak küzdenek a választójogért már, és akkor ebből vannak ilyen érdekes dolgok. Szóval ott inkább a szórakoztatás volt, és ezek ilyen kis kitérők a hercegi életműben erre, ebbe az irányba. Utána 1914 után már nem foglalkozott fantasztikus művekkel. Ami egyébként szerintem Herceget kiemeli, vagy Bék von Nicktán az írói munkásságánál sokkal fontosabbá teszi a sci-fi vagy a fantasztikus tematikában, az a szerkesztői tevékenysége. Mert ha megnézzük az ő általa felszerkesztett Új időket, amit ugye 50 éven keresztül, 1995-től 1944-ig tulajdonképpen végig ő volt a főszerkesztő. Megnézzük a dualizmus kori számait, meg még a két világháború közé számait is, hát akkor ott azt látjuk, hogy Wells, Conan Doyle, vagy más fantasztikus szerzők folyamatosan jelennek meg ebben a labban, és az olvasók tömegei, mert ez a legolvasottabb családi lap volt, családi és irodalmi lap volt, olvasók tömegei ebben a labban értesültek tulajdonképpen, vagy olvashattak először ilyen típusú fantasztikus vagy science fiction művekről. Ami szerintem egy óriási dolog.
Szóval te említetted, hogy a magyar science fiction irodalomra jellemző specifikusan ez a hangulatváltás, vagy pessimizmus a világháborúban, de miért? Tehát világháború az még csak világháború volt. Az angol szász irodalomra, vagy a német-francia irodalomra ez nem volt jellemző?
Őszintén szóval szégyenkezve valamiben inkább az angol szászra látok rá, azért mert főként angol szász nagy monográfiákat olvastam a science fiction történetéről, tehát nyilván nekik maguk felé hajlik a kezük. De ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy tehát igen, tehát egyrészt az első világháború, ez egy óriási sok volt mindenkinek, többek között azért, mert senki nem számított rá. Tehát azért fegyverkeztek, hogy béke legyen. Tehát ehhez képest baromi nagy meglepetés volt, hogy mégse. De ezt olyan szinten képzeljük el, hogy Wells még augusztusban, 1914 augusztusában, még augusztus 1-én a New York Times-on ír egy cikket, hogy a császár, a cár és a király még megegyezhetnek, és tulajdonképpen a Keynesig bezárólag ugye híres közgazdász, aki elmondta, hogy hát van most valami háború, tehát nem tudjuk kivonni a pénzt elég sebességgel. Mire lehullanak a levelek, vége lesz az egésznek.
Meg Wells írta, hogy a háború, ami véget vet minden háború.
Igen, és a Wells mondta azt, hogy ez lesz az a háború, ami véget vet az egésznek. Ehhez képest 1939-ben már azt írta, azt mondta, hogy azt fogja a sírjára írni, hogy idióták, én megmondtam, mert hogy jön a második világháború. De igen, tehát ez egy alapvető sok volt, de hogyha cinikusan akarok fogalmazni, és meg akarom magyarázni, hogy az általam interpretált angol szász világ az miért más, az arról szól, hogy elsősorban, tehát egyrészt sem Nagy-Britanniában, sem Amerikában nem volt maga az ország hadicselekmények színhelye, és másrészt pedig az USA, ami ebben az időben azért már így kezdi magához vonni a science fiction írás gravitációs centrumát, hogy most miért az viszonylag érdektelen, ők meg pláne lényegében egy ilyen izolált módon nagyjából kimaradtak a világháborúból, küldtek ugyan katonákat, és hát sajnos sokan meg is haltak, de ennek ellenére nekik az volt az érzésük, hogy ők működik ez az izoláció, és hogy őket nem is érdekli az első világháború után, hogy mi történik a világban, ők elzárkoznak, ők a gazdasági nagyhatalom, a világ meg azt csinál, amit akkor azt mondja, hogy a másik világháborúra kiderül, hogy nem lehet az, hogy valaki csak gazdasági nagyhatalom, de a politikából kihúzza magát. De hogyha megnézzük, hogy mi van, ugye mondjuk az angol szász területen, akkor egyrészt ugye Pulp Fiction felemelkedéséről már sokat beszéltünk, itt Gerzbachot, Hugo Gerzbachot szokták emlegetni, a legjelentősebb science fiction díja, Hugo díja, az ő nevét viseli, aki egyébként nem volt a legjobb, vagy a legbefolyásosabb szerkesztő volt. Írt ugyan, de alapvetően szerkesztő, de nagyjából ő határozta meg azt a keretrendszert, amin keresztül aztán hosszú évtizedekig a science fiction-t értelmezték, többek között ezt a rajongói mozgalmak támogatását, illetve azt, hogy tulajdonképpen a science fiction az a tudományos ismeretek terjesztésére szolgál, ugye ezt még ő is így gondolta. De közben, hogyha megnézzük, hogy milyen alaptémái voltak az angol száz science fictionnek, és nyilván egy csomó kivételt tudunk mondani, mert az Olaf Stapledon, aki filozófiai science fiction-t ír, ennek megfelelően nagyjából olvashatatlan, és egyébként minden betűjét imádtam. Vagy például ugye C.S. Lewis, aki a Narnia krónikáit is írt, és neki van egy egészen fantasztikus, vagy nem fantasztikus, mert fantasztikus irodalomról beszélünk, egy egészen zseniális háromkötetes trilógiája, tulajdonképpen egy keresztény megváltás történet bolygóközi kontextusba helyezve, egészen elképesztő írói teljesítmény egyébként, de általában három téma határozza meg őket. Az egyik az inváziós téma, ezt továbbra is nagy lelkesedéssel tolják, de szerintem egyrészt az van benne, hogy másoknak milyen rossz, másrészt meg azért ők is szoronganak időnként, mármint az USA-ban, de itt mai szemmel nézve elfogadhatatlan módon a fai katasztrófa az nagyon nagy mértékben kapcsolódik a témához, és hogy majd jön a sárga hullám, és elmossa az európai civilizációt, amiről azt kell tudni, hogy az USA-ban is nagyon erős volt az, egyrészt az eugenika, másrészt egy ilyen faj alapú izolációs mozgalom, egy Grant nevezetű szerző írt egy könyvet a 1910-es években, tehát még az első világháború idején, amire aztán még Hitler is lelkesen hivatkozott, és másfél millió példányt adtak el belőle, és arról szólt, hogy, de ez egy tudományos mű volt, és arról tudományos mű, idézőjelekben tudományos mű, de ez arról szólt, hogy majd jönnek ezek az alsóbrendű keleti fajok, beleértve természetesen a magyarokat is, és akkor azok előzönlik az angol szász kultúrájú Amerika Egyesült Államokat. Tehát volt az inváziós, és mondom, nagyon rasszista módon a faji katasztrófa ide tartozott. Akkor volt a kaland science fictionnek a további tele, akár a Vernére vissza tudnánk utalni, hogy utazás a föld középpontja felé, ami egyébként aminek szintén volt akkori előképei, vagy akár a az Arthur Gordon Pimet említhetnénk, az Edgar Allan Poe-tól, és aztán voltak még az úgynevezett feltaláló történetek, azt gondolom, hogy már a legkevésbé ez élt tovább, ugye az ilyen Thomas Edison Jr. hihetetlenül izgalmas kalandjai az önműködő konzervnyitóval, meg mit tudom, én most nyilván cinikus vagyok, de ugye volt az Edison sugárt egy ilyen nagyon erős feltaláló centrikus képet, ahol egy magányos hős a technológia innováción keresztül, és akkor itt vissza is tudunk csatolni az, amiről beszéltünk, hogy az USA-ban azért erős volt az a meggyőződés, legalábbis a science fictionön belül, hogy lesz majd egy ilyen békehozó fegyver, tehát hogy a technológiai megoldás az válasz ezt a társadalmi problémára is, de ezen kívül nagyjából még annyit érdemes hozzátenni a történethez, hogy közben az USA többek között azért is sajátos, mert rendkívül izolált volt abból a szempontból, hogy nem nagyon tudtak külföldről betörni. Azon egyszerű oknál fogva, hogy például ismerünk olyan ausztrál science fiction szerzőt, aki addig volt sikeres az USA-ban, amíg ott tartózkodott, majd elutazott, és egész egyszerűen, tehát erre érdemes gondolni, még ebben a korban is a posta az nem tette lehetővé, hogy az ember rendszeresen kéziratokat küldjön, vagy megkapja érte a honoráriumot. Tehát ez egy óriási nagy játszótér volt azoknak, akik amerikai típusú science fiction-t akartak írni, de ez nekik volt elsősorban. Még akkor is, hogyha mondjuk Wellset, meg Bernét, meg más külföldi szerzőket is behoztak, de megint csak a gülüszemű szörny vonal elemeként.
Mi volt a célja a science fictionnek, és ez változott idővel?
Ugye arról beszéltünk, hogy Wellsnél, meg Vernénél mi volt a célja. Gerzbak is többé-kevésbé tovább viszi ezt a tudomány közvetítése tulajdonképpen, de ebből lett az úgynevezett pulp fiction, és ez az egész tudomány közvetítés is úgy néz ki, hogy akkor ő megírja ezeket az editorialeket, és akkor ott magyarázza, hogy mi a tudomány az egészben. De azt gondolom, hogy ez a pulp fiction ez pillanatokon belül üzletté válik, de annyira, és már beszéltünk arról is, hogy ezek, akik mindenféle műfajokba írogatnak, ezek írogatnak bele, és majd valamikor az 50-es évek, nagyjából 1950-re jutunk el oda, hogy elkezdenek kemény kötésben megjelenni science fictionök, például egy általam értelmezhetetlen Heinlein regény, meg pont a Marsbéli krónikák, amit egyébként értek, és ez az, amikor először tűnik úgy, hogy majd a science fiction az be fog emelkedni a magas irodalomba, ugye itt megint besorolóan pedig minősítő jelzőként, és ez az a korszak, amikor először tudnak egyébként a science fiction írók megírni, megélni belőle, de ahogy végignézzük a 20. századi történetet, igazából az formálja a science fiction-t, hogy mit akarnak az olvasók, mit akarnak a szerzők, és ezek különböző helyeken hogyan hatnak vissza egymásra, és hogyan formálják át egymást. Tehát amiről már beszéltünk, hogy például a New Wave az arról szólt, tehát az új hullám az arról szólt a 60-as évektől, hogy irodalmi igénnyel írni, akkor időnként jönnek óriási tematikus váltások, gondoljunk mondjuk a Gibsonnak a neurománcára, és így tovább.
Hugo Gernsback szűrője az mi volt? Hogy legyen minél tudományosabb, és elterelje a science fiction-t a hard irányba, vagy a szép írás is fontos volt számára? Ő azért eléggé meghatározta a zsáner alakulását.
Igen, és ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ő szerette volna a tudomány felé lögdösni, és azt is kommunikálta, hogy ez tulajdonképpen tudomány, amihez egyébként azt is tudni kell, hogy a 20-as, 30-as években borzalmasan jól eladható volt, ezt minden cinizmus nélkül állíthatjuk a tudomány az Amerikai Egyesült Államokban, de ennek ellenére, hát a Pulp Fiction-t én azt nagyon sok mindennek nevezném, de tudománynak nem nevezném. Viszont itt említetted ezt a hard meg a soft science fiction szembeállítást, ugye máig van egyébként, vagy talán már kevésbé van, de még mondjuk a 80-as évekig volt ez a vonal, ami mondjuk azzal foglalkozik, hogy egy kétszer nagyobb gravitációi bolygón leszáll egy rakéta, és akkor hogyan mozognak az emberek, és milyen hosszú kötelet lehet kifeszíteni, mielőtt az leszakadna a saját súly alatt, ez egyszerű kalandnak nagyon érdekes, de mainstreamnek nem nevezném. De másfelől meg ugye, még hogyha a tudományról beszélünk, azt gondolom, amiről már korábban volt szó, hogy amit a Wood mondott, hogy egy folyamatos és megszakítás nélküli álom, amit szeretnénk kapni, és hogy ezt milyen nehéz egyébként a science fictionnél, vagy a fantasynél megcsinálni, különösen amikor a szerző az úgy érzi, hogy akkor most egy kis lexikont kell az első 50 oldalban megosztani, és lehetőleg minden mondatban háromnál több új kifejezés legyen, mert ezt az olvasók imádni fogják, és így felépül a világ. Tehát ezzel egyrészt azt akarom mondani, hogy rendkívül nehéz egy ilyen nem világvilágot felépíteni, mint a science fiction, vagy akár a fantasy. Az most más kérdés, hogy más, hogyan mosódik, vagy nem mosódik össze. Másrészt meg, hogy nyilván vannak határai, tehát néhány évvel ezelőtt elkezdtem olvasni egyébként egy díjnyertes science fiction-i művet, ami arról szólt, talán 14. oldalra odáig jutott az űrhajó, hogy elfogyott az üzemanyag, lelassult és leállt, mert már nem hajtotta semmi előre, úgyhogy innentől kezdve az én érdeklődésemet sem hajtotta semmi előre, viszont visítva behajítottam a sorokba az egészet. Mert egész egyszerűen sértette azt az elvet, hogy én azon dühöngök, hogy a francia nyelvek, hogy a szerencsétlen szerző a tehetetlenség elvéről nem hallott, és hogy ez meg megsérti ezt a folyamatos és megszakítás nélkül álom elvárását.
Én Tolkien-t kapcsolnék ehhez
hozzá. Igen, az első 70 oldal, igen.
Hát egyrészt, másrészt meg az, hogy ugye a világépítés, hogy úgy kell egy világot teremtenie az írónak, hogy az olvasó, vagy az író tökben elsődleges teremtőként működik, ami az olvasó belép ebbe a fiktív világba. És hogyha egy olyan dologgal találkozik, ami hiteltelen, a saját világán belül hiteltelen, akkor megszűnik a hatás, és kiesik az ember, az olvasó abból a világból, és onnantól kezdve felülről nézi, hogy mi történik, és akkor van az, hogy hagyjuk a könyvet a sarokba, mert olvashatatlanná válik a mű. Egyrészt. Másrészt meg az is egy írói technika, hogy hogyan építünk világokat. Szerintem egy jó science fiction, nek a kulcsa a világépítés. Tehát én most szubjektív olvasóként nagyon rosszul érzem magam, amikor kinyitok egy könyvet, és akkor egy 50 oldalas világépítéssel kell találkoznom. Mert szerintem egy jó író nem így írja meg a világépítést, hanem annak megvan, én nem vagyok író, de azért megvan a technikája, hogy párbeszédeken keresztül, hiteles módon, hogy lehet bemutatni, organikus módon vezetni az olvasó kezét, hogy gyere, foglak, és bevezetlek ebbe a világba szépen, lassan megismertetem veled, hogy mik is itt a szabályok, mik is itt azok a fogódzók, ahogy tudsz majd mozogni ebben. Ha ez nincs meg, akkor annak ezen nagyon nehezen mozog az olvasó szerintem.
Igen, és hát erre egyébként kézikönyvek is vannak, tehát egyrészt által, tehát szokták azt gondolni, hogy hát írni úgyse lehet megtanulni, ez a természettől jön. Ehhez képest mondjuk én ismerek őt, hogy képzőművészeti egyetem, ahol művészetet oktatnak, tehát nagyon rövidre zárva a történetet, Magyarország ilyen szempontból egyébként tök furcsa, tehát hogy mondjuk jobb nyugati helyeken vannak rendes írói kurzusok, amik nem arról, tehát ahol egész egyszerűen megtanítják az embereknek ezeket az alaptechnikákat, amik egyébként könyvekben is olvashatóak, sőt, könyvekben olvashatóak az is, hogy science fiction-t, vagy egy adott zsánert hogyan kell írni, mert ott is nagyon szépen leírják ezeket a világépítési módszereket, addig bezárulok, hogyha az ember az iránt érdeklődik, akkor még olyan könyveket is talán, amik azt elmondják, hogy a mesterséges nyelvet, ugye mondjuk láttuk a Trónok harcában, ez egy létező nyelv, nyelvészek szépen megcsinálták. Vagy mondjuk a návi nyelv, hogy ilyet említsek, zárójeles megjegyzés, ma már ugye a filmekben is elterjedt igény az, hogy hiteles legyen, és tehát ilyen szintű hitelességig elmennek, hogy mondjuk a nyelv, hogyha mesterséges nyelv, akár a Star Trek, ugye a Klingon az egy nagyon híres nyelv, akkor az beszélhető nyelv legyen.
Gersbekhez visszatérve és a zsáner keletkezéséhez, hogy megpróbálta kielégíteni az olvasók igényeit, vagy pedig toborozta az olvasókat egy bizonyos kínálattal, hogy jött ez, és akkor ezt megpróbálta eladni, ezt a fajta tudományosságot, és ehhez keresett olvasókat.
Hogyha cinikus lennék, erre azt válaszolnám, hogy igen. De hogyha nem vagyok 42. Hogyha nem vagyok cinikus, akkor meg azt válaszolom, hogy szerintem ezek kölcsönösen és folyamatosan visszahatnak egymásra, és úgy formálják egymást, és talán a töréspontok ott vannak mondjuk, és ezért is beszélünk ennyit a Pulp Fictionről, amikor olyan értelemben is manifesté, és láthatóvá válik, hogy van egy zsáner. Ugye, amikor az ember bemegy egy könyvesboltba, és elkezd válogatni, akkor többek között megnéz a borítókat, és már a borítók alapján egy filterezést hajt végre, mert optimális esetben a borító az neki megmondja, hogy úgynevezett magas irodalmat fog kapni, vagy izgalmas science fiction-t, vagy nőirodalmat, és így tovább. És onnantól kezdve, hogy a science fiction valamilyen mértékben intézményesül, és azt gondolom, hogy ez az amerikai magazinkultúra, nevezzük így, amiből ez az intézményesülés kinő, innentől kezdve sokkal könnyebb erre fókuszálni. Tehát mondjuk gondoljunk arra, ami itt is elhangzott, mondjuk a 19. század második felében valaki Magyarországon science fiction-t akar olvasni. most föltéve meg nem engedve, hogy ez a fogalom létezik és értelmezhető, akkor hogyha jól gondolom, nem voltak ilyen folyóiratok, amit az ember kézbe vesz, meg nem voltak kiadók, akik kiadják ezeket a sorozatokat, hanem nevezzük úgy talán, hogy az irodalom tengerében megjelentek, és az ember kiválogatta, és onnantól kezdve, hogy elkezd intézményesülni, és egy borítótípus társul hozzá, egy kiadói kör társul hozzá, innentől kezdve sokkal könnyebb kifilterezni, hogy minket ez érdekel, és ez, ahogy elkezdenek megjelenni ezek az olvasók, és ugye a fanfiction az nagyon erős volt, vagy a fenek, tehát a rajongók nagyon erősek voltak Amerikában, így ez meg már visszafoghatni, és aztán így kölcsönösen, tehát én azt gondolom, hogy ilyen koevolúciós kölcsönhatásban fejlődnek ezek a történetek, ami egyébként többek között arra is magyarázat, hogy miért van az, hogy amíg mondjuk az angol száz típusú science fiction majdnem egyeduralkodóvá nem válik, addig azért helyenként eléggé különbözőek a művek, mert különböző hatások érik a szerzőket, meg a fogyasztói közösségeket is.
De mondjuk a kezdetektől jelen volt egyfajta ilyen népművelés küldetéstudat a science fictionben?
Hát vagy nem. Vagy nem. Ugye maga az egész science fiction, hogyha a hosszabb történetet nézzük, Kopernikusz után azzal kezdődik, hogy elkezdenek embereket küldözgetni a Holdra különböző egészen kifinomult eszközökkel, tehát akár álmában, akár a testére szerelt harmattal töltött palackokban, ezt mindenki otthon is nyugodtan kipróbálhatja, mert a harmatot, ugye a harmat az azért párolog el, gondolták az arisztotelész fizikában, mert hogy a nap magához vonza, és akkor, hogyha bezárjuk a harmatot palackokba, akkor nyilván majd az palackot is magához vonza, és mint a kis gömbben, a palackok meg minket, ez a Cyrano de Bergeraknál olvasható egyébként, vagy például a madár fogattal, ugye az első ilyen sikeres Holt történet, egy Godwin nevezetű szerző 1638-ban egész egyszerűen valami libák húzzák, vadlibák húzzák, és akkor eltévesztik a célpontot, és a Holdig jutnak el, ahol egyébként és innentől kezdve válik izgalmassá történet, amikor azt mondja, hogy Jézus Mária, akkor mindenki térdre borul, mert mindenki ismeri ezt a fogalmat, de azért érdekes, mert ugye a kezdeti nevezzük úgy, hogy science fiction vagy proto-science fiction, a 17. században alapvető fontosság volt a vallás, egész egyszerűen azért, mert hogy mondjuk úgy, hogy mindenkinek át volt itt az élete a vallással, és az, hogy eljutnak az emberek a Holdra, sőt, nagyon korán egy Sorel nevezetű szerző nagyon gyorsan felvetette még az 1600-as évek elején, hogy mi lenne, hogyha lenne egy holdi napsándor, nagy Sándor is lerohanna minket, de alapvető problémát jelentett a vallás, hogy most mi a helyzet a megváltással. Isten magára hagyta a holdlakókat, akik egyébként leginkább emberek, tehát úgy kell őket kezelni, mint hogyha mi lennénk. Külön megváltójuk van nekik, vagy pedig nem részesültek az eredendő bűnben, végül is erre a következtetésre jutottak egyébként, nem részesültek az eredendő bűnben, tehát nem kell őket megváltani, de ez is egy bonyolult dolog, hogy akkor meg miért mi vagyunk a szerencsétlenebb ágán az egész történelemnek. De a 17. században az én értelmezésem szerint alapvető szerepe volt például a vallásnak. És ez ugye, a vallás az később is visszatűnik például az új hullám után, vagy mondjuk a 90-es évektől, amikor már nagyon kinyílik ez az olló, hogy mit írnak science fictionként, vagy mondjuk a fantasy, ez tulajdonképpen sok ponton kapcsolható a valláshoz, de a 17. század az, ez volt az, tehát itt nem a tudományt akarták népszerűsíteni, azt gondolom, hogy tudományt akarjuk népszerűsíteni, ez különben is egy nagyon specifikus hely és idő, ugye Verne, illetve leginkább Gernsback, hanem egész egyszerűen egy vallási problémára, mint egy ilyen modellbe beledobálták azt a kérdést, hogy hogy néz az ki, hogy máshol élnek emberek, és akkor mi a helyzet a megváltással, meg mi a helyzet a vallással.
Elsősorban Gernsback után sci-fi irodalomra gondoltam, hogy nála ez már egy cél volt. Ez a népművelés és a küldetés tudat.
Igen, igen, abszolút, és szerintem innét van az az étosz máig is a science fiction, mert ez olyan értelemben science fiction, hogy ismeretet is terjesztene, ami nyilván nem igaz egyébként. Tehát egyrészt az azóta megjelenő új hullám, vagy az azóta megjelenő hullámok, de gondoljunk mondjuk akár a Hozsanna néked Leibovitz című, egy nagyon híres science fiction, ami az atomháború utáni világot írja le. Tehát nem is értelmezhető az ismeretterjesztés fogalma a science fiction egy jelentős részében, és maximum, amit elvárunk egy science fiction írótól, hogy ne sértse meg olyan durván a fizikai törvényeket, meg a tudományos törvényeket, hogy én sikítva kiejtsem a kezemből a könyvet.
Meg azért talán nem lövök mellé azzal a gondolattal, hogy ezekben a pulp magazinokban megjelenő művek nagy részénél azért a cél tulajdonképpen a puszta szórakoztatás volt, és ebből kifolyólag az eszképizmus. Tehát az olvasó, aki ezzel azonosult, elolvasta, addig is sem kellett a saját gondjaival foglalkozni, és aztán ment tovább, olvasta tovább. Tehát nem volt különösebben igénye. Voltak elolvasók is egész biztos, és voltak olyan szerzők, akik ezt kiszolgálták, hogy mert a tudomány eredményeit, meg komolyabb irodalmi bérokra törve írjanak, de hát látjuk azért ezeknek a magazinoknak, a Gransbeck féléknek is, és utána az ő követőinek is azért alapvetően azért egy olvasó igény kiszolgálása volt a feladata, és ilyen szempontból Gransbeck jókor volt, jó helyen, pont jókorra migrált Amerikába, ott felismerte azt, hogy milyen viszonyok vannak, milyen népszerű, volt egy küldetéstudata talán, és ezek így találkoztak, és elindította az első lapját, siker lett, és ebből született ez az egész tematika aztán.
Igen, és a mellékszál volt neki eredetileg a science fiction, tehát ilyen populáris műszaki tulományokkal kapcsolatos, mint ma egy ilyen rádióamatőr típusú folyóiratokat indított kezdetben.